Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökké való Urunk, azzal az igével, amit írva találunk a Máté írása szerinti Szent Evangélium 21. részének 28-tól a 32-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét a Máté írása szerinti Szent Evangéliumból a 21. rész 28. versétől a 32. versig olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta, fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát és elment. Azután a másikhoz fordulva, annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Kiteljesítette a kettő közül az apja akaratát. Azt felelték, az első. Jézus erre azt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a paráznanők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Eddig az írott ige. Bőjt negyedik vasárnapján vagyunk testvéreim. Tudom, hogy a legtöbben nem tartják ezt számon, de éppen túl vagyunk a bőti időnek a felén, aminek a számon tartása azért lehet érdekes, még azok számára is, akik nem bőjtölnek, úgymond ebben az időben, mert a vasárnapoknak a számon tartása vagy számolása jelzi a mi számunkra, azt, hogy közeledünk a szorosan vett húsvéti ünnepkör felé, és benne pedig a Jézus szenvedése és feltámadása eseményeinek a megidézése közelségébe. Az evangéliumok mind a négy a maguk sajátos módján szintén érzékeltetik azt a feszültséget, ahogyan Jézus, akinek a szolgálata Galileában kezdődik, az ország északi részén, úgy is mondhatnám, hogy vidéken, onnan elindul a tanítványjelvővel, és közeledik a főváros Jeruzsálem felé, ahol be kell teljesednie majd mindannak, amik benne voltak a proféciában, hogy szükség az ember fiának bűnösök kezére adatni, meghalni, és harmadnapon pedig feltámadni. Erről beszélő nyilvánosan életében. De ezt a feszültséget éreztetik az evangéliumi leírások is. Jézus Krisztus útját Jeruzsálem felé, majd pedig az ottani történésekben a megváltó és a megváltásra szoruló világnak az ellentétét. Mert testvéreim, igaz az ma, ami igaz volt Jézus korában, és ami igaz volt Jézus Krisztus világra jövetele előtt is, hogy a világnak szüksége van megváltásra. És Jézus Krisztus, mikor eljön, testbe öltözik, és eljön ebbe a világba, illetve fellép messiásként, akkor nyilvánvalóvá teszi, hogy ő benne Isten a megváltót küldte erre a világra. És egy nemzedékkel később, amikor lejegyzik az evangéliumokat, többek között Máté is, aki egy vámszedő volt eredetileg, tehát ő tudja, miről beszél, mikor azt mondja, hogy a vámszedők és a paráznanők hamarabb jutnak az Isten országába, mint azok, akik születésüknél vagy származásuknál fogva akár részesei is lehetnének ennek. Szóval egy nemzedékkel később az akkori bizonyságtévők már arról beszélnek, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, a megváltó elvégezte, beteljesítette az ő megváltói munkáját. Vagyis aki Jézus Krisztusban hisz, az ő vele együtt nem csak meghal, hanem feltámad, illetve győz a halál fölött, és Istentől örök életet és örökséget nyer az ő országában. Vagyis aki hisz Jézus Krisztusban, az a megváltottak közösségéhez tartozik. És erről beszél nekünk az a példázat, amit hallottatok itt két fiúról, akinek az édesapja azt mondja, hogy menjetek ki a szőlőbe. Szeretném megelőlegezni, hogy abban a korban az a gyermekeknek kötelesség volt az engedelmesség. Tehát az egy olyan természetes dolog volt, mikor az édesapa azt mondta a gyermekeinek, vagy a gyermekeinek, hogy menjetek ki és dolgozzatok. Nem is gondolkodott semmi, ez benne volt, ahogy néhány évtizeddel ezelőtt és évszázadokra visszamenően is benne volt valahol, amit ma így fogalmazhatnánk meg, hogy az apai tekintély. Az édesapa mondott valamit, és ez természetes igazság volt a családban. Lehetett ellene zúgolódni, meg sok minden más, de a gyermekek elmentek, és azért teljesítették. Mert ez volt a világnak a rendje. És ez a két testvérről szóló példázat épp azzal szembesít, testvéreim, hogy illetve Jézus azzal szembesíti a hallgatóságát, és azzal szembesít minket, maiakat is, hogy van, aki mondja, hogy engedelmeskedik, aztán meggondolja magát, és nem, és van, aki pedig az első hevületben azt mondja, hogy nem, aztán meggondolja magát, és mégis elmegy. És dolgozik. Nagyon érdekes, igazából, ha belegondolunk, a gyermekek maguknak dolgoztak, hiszen az övék volt. Ezt nagyon nehezen érti ma is egy gyerek, amikor a közösbe vagy egy családba ott benne vagyunk, hogy amit csinál, bármit csinál otthon, azt nem a szüleiért csinálja, vagy nem valami extra dolog, hanem ez a közös dolgainknak a része. Akár egy kis házi munka, ami otthon segítség, vagy segítséget jelenthet a szülőknek. És a példázat tulajdonképpen válasz a függőben maradt kérdésre, amelyet a nagy tanács tagjai szegeznek Jézusnak, hallottátok ezt a bibliaolvasás rendjén, hogy honnan is van az ő hatalma. Azért érdekes a kérdés, testvéreim, mert a világ és benne az isteni jelenlét, vagy a Krisztusban való isteni jelenlét is a mai ember számára, úgy, ahogy akkor a nagy tanács tagjainak számára, többnyire hatalmi konstellációkban értelmezhető. És az emberek ma így teszik fel a kérdést. Ha látnám én az Isten hatalmát és igazságát, azt, hogy az én kedvem szerint tesz valamit a világban, megbünteti a bűnösöket, úgy látványosan, nagyon csapja az égből lenyúló hatalmas kéz, akkor látnám ezt az igazságot. Ha látnánk az Istent, hogy megállít egy öldöklő háborút, hirtelen lenyúl, és egy égig érő betonfalat húz le a két ellenség közé, akkor látnánk. Értitek? Ez így gondolkodnak az emberek, ahogy gondolkodtak akkor, és a mindenkori ember így gondolkodik. Földi hatalmi összefüggésekben gondolkodik az Istenről. Mert az emberek többnyire a hatalomnak az erejéből értenek. Ott van engedelmesség, ahol a hatalom ezt ki tudja kényszeríteni. És legtöbb ember ebből ért. Lázonganak, de tisztelik a hatalmat. Vagy legalábbis elfogadják annak jelenlétét. Csöndben egymás között zúgolódnak, de nyilvánosan nem mernek ellene tenni. Így vannak a főpapok is, meg a nagy tanács tagjai, akik ott vannak, akik látják Jézusnak a hatalmát, ha meglapozzátok, testvéreim, a Szentírást, és akár csak ezt a Máté írása szerinti Szent Evangéliumnak a 21. fejezetét, akkor Azt olvasuk ottan, hogy amikor jön Jeruzsálem felé, akkor az úton ott van két vak, akik kiáltanak Jézus után, és meggyógyítja ezt a két vakot, visszaadja a látásukat. Aztán később a tanítványokkal megáll az út mellett, ahol egy fügebokor van, és azon nincsen termés, és így olvassuk, hogy mond egy kemény mondatot Jézus, hogy ne teremjen többet rajtad füge, és ez elszárad a tanítványoknak a szeme láttára. A tanítványok is megkérdik, hogy Uram, honnan van ez a hatalom, hogy a te szabadra egyik pillanatról a másikra kiszáradt a fügefa. És aztán bemegy Jézus Jeruzsálembe, és felborogatja, ismerjük a történetet, vagy legalábbis remélem a legtöbben ismerik, az árusoknak, a pénzváltóknak az asztalait, ott a jeruzsálemi templom előterében, ahol kereskedtek az áldozati állatokkal, a pénzváltással. Korbácsot vesz és kikergeti az ott lévőket, és azt mondja, az én atyámnak háza, imádságnak háza, ti pedig kereskedők házává tettétek azt. És látva ezt a nagy tanács tagjai és a főpapok, felteszik ezt a kérdést, hogy mondd meg, kiruházta rád, így van benne az eredeti szövegben, kiruházta rád azt a hatalmat, amivel te ezeket cselekszed. Mert a hatalmat tisztelik. Az emberek mindig, ahogy már említettem, és a hatalmat azt az uralom értelmében tisztelik az emberek. És fogadják többnyire el. Csak hogy Jézus az Istentől kapott és a földre hozott hatalmat nem uralomként éli meg, hanem ennek a hatalomnak a szolgáló oldalát képviseli. Jézusnál a hatalom az hatalom a jóra, a gyógyításra, a megbocsájtásra, a szeretetre, a közösségre való, vagy a közösségbe való visszatérésre. Ez a hatalom nem más, mint ami öröktől fogva volt az Istennél, és amit Isten különböző időben kijelentett, de az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban tett a legteljesebbé. Jézus ezért mondja, ezt a hatalmat Isten már megelőlegezte az ő fellépése előtt, keresztelő Jánosban, aki hirdette közöttük, térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. És János konkrétan beszélt a megtérésről, azt mondta a katonáknak, ne éljetek vissza a hatalmatokkal, hanem szolgáljatok, nektek fegyver van a kezetekben is, ott vannak a gyengék és az elesettek veletek szemben. És azt mondta a kereskedőknek, mérjetek tisztességgel, ne hamisan. Értitek? Meg volt a konkrét, hogy térjetek meg. Éljetek úgy, ahogy kedves az az Istennek. Térjetek meg azt jelenti, cseréljétek ki a régi életeteket, a kárhozatosat üdvösségre. És ennek minden etikai lecsapódásával együtt éljétek ezt. Mert a keresztény ember életében, testvérei, megfordul minden, és ezt sokszor keresztények sem tudják, kívülállók végképp nem tudják, mert folyamatosan az erkölcsöt kérik számon a keresztényeken. Azt az erkölcsöt, amit ők jónak vélik, hogy olyan emberiek legyenek. Az Isten sosem az erkölcsöt kéri számon az emberen, hanem a hitet. Néhány alkalommal ezelőtt mondtam, Isten azt szeretné, hogy akik őt követik, hívő emberek legyenek, ne jó emberek csupán. Mert az, hogy jó, mindig viszonylagos. Mi a jó, ami nekem jó, vagy ami másnak jó? Ami Isten szerint jó, az a jó. Keresztelő János is beszélt erről. És Jézus felteszi ezt a kérdést. Ti miért nem hittetek neki? Mert eljött János. Itt volt közöttetek. Mikor felteszik ezt a kérdést, ugye Jézus válaszol kérdésre kérdéssel. Azt mondja, ha ti megmondjátok azt, hogy János most proféta Istentől jött, vagy nem, akkor én is válaszolok arra a kérdésre, hogy kitől vettem a hatalmat. És akkor összegyűlnek, összedugják a fejüket, hallottátok a nagy tanács tagjai, és azt mondják, hogy ha mi elfogadjuk, vagy azt mondjuk, hogy János tényleg próféta is a mennyből jött, akkor vissza fog kérdezni, miért nem hittetek neki. Ha pedig nem, akkor félünk a néptől, mert a nép valóban prófétának tartotta Jánost. És mikor Jézus visszautal keresztelő Jánosra, aki nyilvánosan beszélt nem csak a megtérésről, hanem beszélt arról, hogy ő utána jön, aki nála sokkal nagyobb, és az nem más, mint a Messiás maga, akkor János, illetve később Jézus nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten nem csak egyféleképpen jelenti és jelentette ki az ő igazságát, hanem minden korban szól, ma is szól azokhoz, akiket az életre hív, megtérésre hív, hogy életük legyen Isten szerint. Mert Jézus számára a hatalom nem erőt, hanem az Isten akaratához való viszonyulást jelent. A hit világot legyőző jelen valóságát. És ezért veszi ő a bátorságot, hogy felborogatva a pénzváltóknak az asztalait, korbácsot vegyen a kezébe is, kiűzze a templomból azokat, akik ott kereskednek. Hiszen Jézus számára nyilvánvaló, hogy a templom az az imádságnak a háza. És az, ami volt ott, testvéreim, ne a mai templomra gondoljatok, hanem ott valóban áldozatot mutattak be, és szükség volt arra, hogy áldozati állatot vigyenek, akik messziről jöttek, heteken keresztül az ország másik oldalából nem hajtották, nem hozták magukkal az áldozati állatot, hanem ott szerezték be. Viszont Jézus látja azt, hogy ez az egész vallásos cselekedet, és mindaz, ami fölébe került, ami látszik, fölébe került annak az igazságnak, hogy a templom elsődlegesen mégis az a hely, ahol Istennel olyan bensőséges viszonyba kerül az ember, ami máshol nincs. Ezért veszi a bátorságot Jézushoz, tisztítson. Mert ő az élet formalitását, vagy az Istenhez való viszonyulásnak a formalitását szeretné visszavinni abba a bensőséges viszonyba, amit az ember elfelejtett. Mert az emberek nagyon hajlamosak, hogy a külső látványos keretekkel azt gondolják, hogy elintézték a legmélyebben az Istennel való kapcsolatokat. És tudjátok, Jézus egész biztosan tudta, hogy abban az időben volt ott a templomban is személyes és egyéni kegyesség, de valahogy a közösségi formális vallásgyakorlat fölébe kerekedett és rátelepedett erre a személyes hitgyakorlásra, és elérte azt, hogy Isten elé kerüljön. Jézus pedig azt szeretné, amit később a 22. részben a nagy parancsolatban megfogalmaz, mikor megkérdik tőle, hogy Mester, mondd meg nekünk, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. A 10-ből. És Jézus azt mondja, mondom, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Ez a nagy parancsolat. És aztán van egy másik, ami hasonlatos ehhez, ismeritek, szeresd fele barátodat, mint magad. De a nagy parancsolat az, hogy szeresd az Istent. Mindenek előtt és mindenek fölött teljes valóddal. És ennek az éles lecsapódása a két fiúnak a viszonyulása a példázatban, a szóbeli lázadás, és mégis a szív szerinti engedelmesség, mert az egyik azt mondja, hogy nem, és mégis elmegy. Évek óta tapasztalatom van, testvéreim, a hittanosok között, úgy, ahogy nőnek a kis szelíd gyerekek, aztán úgy serdülő kor elejére nagyon lázongók lesznek. De mégis nagyon jó látni, hogy ezek a szóban lázongó gyerekek csendben, hűséggel viszik magukkal azt, amit mély értékként, legalábbis nagyon bízom abban, hogy mély értékként hordoznak az életükben, és ezek a lázongó gyerekek ott ülnek a templomban, és visszatérnek a templomba. Szóban azt mondják, hogy nem, és szép csöndben mégiscsak leülnek. Valahol mélyen. És az ember eljut addig, meggondoltam magam, ugye ez van a példázatban, hogy közben meggondolta magát, azt mondta, hogy nem, de meggondolta magát is. És azt mondta, mégiscsak elmegyek, és ott leszek. Az én apámnak a szőlőjébe. Mert az ember meggondolja magát, és átengedi Istent és az ő igazságát, mert akit megérint ez a megváltó szeretet, a megbocsájtásnak az a mélység, amit talán leginkább a parázna nők, meg a vámszedők éreztek meg, ezért mondja Jézus. Tudjátok, ők megelőznek titeket az Isten országában, mert őket megérintette ez a szeretet, és ők közben meggondolták magukat. És azt mondták, hogy visszatérek, és elmegyek az én atyámnak engedelmeskedve, és részese leszek ennek a nagy közösnek. Mikor az ember levet minden előítéletet az életéről, és minden félelmet, és azt mondja, mindegy, hogy mit gondol a világ. Én, aki távol voltam az Istentől, most mégis szeretnék közel lenni. Én, aki a számmal olyan sokszor megtagadtam, meg csúnyákat mondtam, mert hősködni akartam akár csak a kortársaim előtt, vagy éppen a családban, vagy éppen azokkal szemben, akiket amúgy nagyon szeretek, de ellent akartam nekik mondani, hogy érezzék, hogy én nekem micsoda önbecsülésem van. De meggondolták magukat. Azok érzik, és helyet találnak az Istennél. Testvéreim, a kereszténység ma kicsit a fordított helyzetében van itt Európában. Mi úgy vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy igen, de valahogy nincsen bátorságunk úgy cselekedni, hogy Istennek legyen kedvesebb, amit teszünk, és ne az embereknek. Az emberek többsége a másik oldalt választja. A szóbeli igent, hiszel Istenben, igen. És az élet nem hordoz ebből semmit. Mert könnyebb kimondani a szót, és aztán elmenni, kikéri számon ennek fedezetét. Sokan hisznek, mondják ők, csak nem látszik az élet. A régi Izraelről beszél Jézus itt elsősorban, azokról, akiknek jelenlétében elmondja ezt a példázatot. Testvéreim, ha a szó az Isten előtt álló ember életében, és most kicsit általánosítok, a kereszténység életében kiüressedik, akkor konformizálódik a mi kereszténységünk, és kimerem mondani, ideológiáknak a szolgálatába fog állni. És akkor nem az lesz az első, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, hanem kicsit félve, meg igazodva a hatalomhoz, valahol második, harmadik, vagy ki tudja hányadik helyre tesszük az életünkbe. Szeretni Istent mindenek előtt és mindenek fölött. És ővel együtt pedig vállalni mindazt, ami az ő nevéért ránk jön. Mert tudnunk kellene, hogy Jézus azt is ígérte, aki utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem, mert az én keresztem gyönyörűséges. És ezt azok tapasztalják meg, akik ő vele és ő benne felmerik vállalni. azt, amit tőle kaptak. Testvéreim, ma szükség van a szóra is, a hitvallásra, de még nagyobb szükség van arra a hiteles életre, amely fedezete a szónak, mikor az Isten hív. Kívánom, hogy sokat nap legyen ilyen élete közöttetek. Amen. Megváltó Krisztusunk, olyan életekért imádkozunk, jelenlévőknek és otthon maradottaknak, hívőknek is, még most hitetleneknek az életében, akik bátrak szájjal is vallást tenni rólad, de még bátrabbak az olykori tagadásuk ellenére életükben követni téged. Add a meggondolásnak ezt az idejét, sokak számára ajándékul, akik visszatérhetnek a veled való közösségbe, vagy betérhetnek a veled való közösségre, amelyet eddig nem ismertek, hiszen a kegyelem sokak számára nyitva van. Mindenki számára nyitva van, aki benned hisz, és abban, akit te elküldtél egyszülött fiadban, a Jézus Krisztusban. Ennek a kegyelemnek vigasztaló erejét kérjük emlékezőkre, és arra a családra, illetve arra a közösségre, amely a mögöttünk hagyott héten koporsó mellett állt, és feljött ebbe a templomba, hogy újra hallja a vigasztalásnak szavát, a reménységét, azt a győzedelmeset, amely fölötte van a halálnak és az elmúlásnak. Értük, imádkozunk, hogy megmaradhassanak a veled való közösségbe, vagy oda találjanak a veled való közösségben arra az örömre, amely az örök életnek bizonyossága. Imádkozunk betegekért, elesettekért, menekülőkért, menekültekért, segítőkért, adakozókért. Imádkozunk a te mennyei hatalmadért, hogy állíts meg felelős embereknek, döntő helyzetben lévőknek a gondolkodását a rossz úton, hogy visszatérhessenek a te békességedben, ahhoz a békességhez, amely békességet hoz erre a világra. Hatalmad van neked, Istenünk, nagyobb, mint amit el tudnánk képzelni, ezért a hatalomért imádkozunk világunk jelenlétében. Jöjj el, légy közöttünk fiatban, Krisztusban. Áldj meg minket és segíts, hogy döntésünk olyan legyen, hogy a szót ne csak halljuk, hanem meg is cselekedjük nagy neved dicsőségére. Így fogadd el, amit csöndben elé teszünk. Amen.